Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Örömmel jelentem be, hogy mától kezdődően körülbelül fél éven át Kedves Rita addiktológiai konzultáns, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa havonta jelentkezik a Natura Stúdióban. A mai alkalommal a függőségekről és kóros szenvedélyekről faggatom a szakembert. A függőségek kialakulásának különféle okai lehetnek. Legális és illegális szerek fogyasztásából, de bizonyos viselkedési folyamatokból is kialakulhatnak. Azonban a különböző szenvedélybetegségeket okozó anyagok csak mélyítenek a problémán. Az alkoholizmuson, a kábítószerfogyasztáson vagy a dohányzáson kívül beteges méreteket ölthet a játék, szerencsejáték szenvedély, vagy például az édességfüggőség, a vásárlási kényszer, a munkamánia, amelyeket sokkal elfogadóbban emleget a társadalom. Mindezekkel a függő kényszeresen és ismételten kielégíti szenvedélyét, eltekintve attól, hogy mennyire árt magának és környezetének. Mikortól válik kórossá a szenvedély? Behatárolható, hogy hol kezdődik a függőség? Hogyan válasszon segítőt a szenvedélybeteg? Az addikció abbahagyása jelentheti a probléma megoldását? Mielőtt választ kapunk a kérdésekre, hallgassuk meg Kedves Rita személyes élményét a függőségről.
Nekem van személyes élményem a függőségről olyan szempontból, hogy a családomban tapasztaltam. Szüleim mind a ketten alkoholfüggők voltak.
Kedves Rita addiktológiai konzultáns.
Tehát én egy ilyen környezetben nőttem fel, hogy ismerem belülről a mechanizmusát. És eljutottam fiatal ifjú koromba odáig, hogy én magam is elég komolyan és elég rendszeresen fogyasztottam alkoholt, és két esemény volt meghatározott egyáltalán az alkoholfüggőséggel kapcsolatban az életemben. Az egyik, amikor odáig jutottam, hogy egy reggel arra ébredtem, hogy muszáj innom. Tehát ébredés után kívántam az alkoholt és annak a hatását, és akkor megdöbbentett, mert akkor megértettem a szüleimet, hogy valószínűleg ők is így vannak vele, és annyira megijesztett, hogy utána évekig abstinens voltam. És azt hittem, hogy akkor én leszámoltam az alkoholizmussal, és annak nincs semmiféle következménye az én életemben. Aztán elkerültem otthonról tanulás, más környezet, munkahely, vallástanárként dolgoztam elég hosszú ideig. Munkahely mellett egy második szakképzésem volt szociális munka, és ennek kapcsán kerültem egy rehabilitációs központba, ahol szenvedélybetegek gyógyultak, és egy alkalommal itt volt egy meghatározó élményem, a második, hogy egy alkoholfüggő fiatalemberrel beszélgettem, és ő lazán az arcomba kérdezte, hogy én alkoholista vagyok-e. Szinte vicces volt a jelenet, én mondtam, hogy én nem iszom, tehát én nem vagyok alkoholfüggő, csak a szüleim azok, és ő így lazán mondta, hogy nem baj, nincs közöttünk semmi különbség. Tehát már mint a fiatalember is közöttem, és a fiatalember egyértelmű alkoholfüggő volt, azért volt ott a rehabon. Váltam mindenféle módon tiltakozni, hogy hát nem. Tehát én azért csak tudom, hogy mi az alkoholfüggőség, én már szakmailag is tanultam róla. Hát én nem vagyok alkoholfüggő, mi az, hogy azt mondja, hogy nincs közöttünk semmi különbség, de én néhányszor ezt elismételte, nem magyarázta. És ebből a tiltakozásból, ami bennem ilyen nagyon erős reakció volt, hogy mi az, hogy nincs közöttünk semmi különbség. Ezt vizsgáltam, és segítséggel, tehát az intézet vezetőjével volt személyes beszélgetésem, és akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen bár nem vagyok rendszeres alkoholfogyasztó, illetve akkor az abstinens periódusomban voltam, de hogy valóban a mentalitásom, a viselkedésem az abszolút az volt, mint egy alkoholfüggőnek egyébként, és ez annak tudható be, hogy egy olyan környezetben nőttem fel, ahol egy beteges rendszer működött, ugye, hogy működött egyáltalán, és egy beteges gondolkodásmódot, viselkedésmódot tanultam meg. És hogy ez, amit a szüleim által kaptam, amiben belenőttem, ez befolyásolta az azután következő életemet is, ami ugyan már nem az alkoholról szólt, de az én viselkedésem egy nagyon nagy zártságról szólt, egy nagyon nagy önzésről szólt, nagyon sok érzelmi hiányról szólt, és hogy ezt fel kellett dolgozzam, tehát gyakorlatilag ugyanazonnal az önismereti úton végig kellett menjek, mint egy alkoholfüggő, tehát ez 17 esztendeje tart. És ez aztán így szakmailag is oda vezetett, hogy különböző pluszképzéssel, ma szenvedélybetegekkel és hozzátartozókkal dolgozom, tehát őket próbálom segíteni, de hogy emögött van egy ilyen személyes élet.
A hétköznapi ember azt gondolja, hogy onnantól kezdve, hogy az illetőnek sikerült letennie vagy elhagynia a szert, legyen az alkohol, már meg is gyógyult, ugye erre ön is utalt. De hogy látja ezt a szakember, mert ön most már mindkét oldalról ismeri? Tehát, hogy megoldottnak tekinthető a feladat azáltal, hogy letette a szert, elhagyta a szert? Nem lehet, hogy ekkor csak visszakerül arra a kiinduló pontra? Van egy űr, amit addig szerekkel próbált betölteni, de hogy ezután is megmarad az az űr?
Így van, tehát lehet a célul kitűzni, és van is, aki ezt tűzi ki, hogy én akkor például, ha az alkoholfüggőségnél maradunk, hogy ha nem iszom, akkor az rendben van. Ezt egy ideig lehet izomból így erőltetni, de a szenvedélybetegség az nem csak a szerhasználat, hanem az egy megváltozott életmód, egy megváltozott személyiség, egy megváltozott gondolkodás és viselkedés. És ezt kell korrigálni, tehát önmagában az, hogy valaki leteszi a szert, amit használ, vagy törekszik, mondjuk a viselkedést ne ismételje, ez ettől még nem válik gyógyultá. Lehet próbálkozni vele, de mindenképp ezt a szakma úgy szokta fogalmazni, hogy a szermentesség és a józanság nem ugyanaz. Tehát a józanság az egy komplex fogalom, abban benne van életmódváltás, viselkedésmód, figyelése, egy nagyon mély belső önismereti út, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát józanná nem lehet válni csak szermentességgel, hanem kell egy belső munka. Különben hosszabb, rövidebb idő után elég nagy százalék az, hogy visszaesik az ember, és újra elkezd szert használni, nem lehet ezt tartósan csinálni.
A szenvedély az ember természetes létállapota, boldog pillanatokban vagy kreatív alkotó tevékenységben éljük át. Mitől válhat betegséggé, szenvedélybetegséggé?
A szenvedély hozzátartozik a létünkhöz, az életünkhöz, de tartósan nem tud állapottá válni. Tehát minden, ami az érzelmi dimenziónkban van, nem tartós, mert pont ez a jellegzetessége, hogy változik. Ezzel tisztába kell lenni. Tehát vannak szenvedélyes létállapotok, például amikor szerelmes az ember, de ugyanolyan intenzitással ezt nem tudja évekig működtetni. Tehát annak van egy hullámzása, ami természetes, és ugyanígy egy kreatív alkotó tevékenységben is nem lehet mindig tartósan ugyanolyan hőfokon égni. Ha valaki ezt tartósan hajszolja, és ebbe beleragadna, innentől válik szenvedélybetegségé. Tehát, hogyha egyfajta hajszolássá vagy céllá válik, hogy ezt az érzelmi állapotot megtartsam. Tehát, ha rögzül valami, akkor betegségé válhat. Egyébként jönnek, mennek ezek a szenvedélyes állapotaink is, és ez természetes. Ha természetesen jön, és természetes folyamatában meg tudom élni, akkor gazdagít, kiteljesít, teljesebbé tesz, sokkal érzékenyebbé válok, intenzívebbé válik az életem, de nem tud állandósulni. Ha állandósul, vagy rögzül, hogy én ezt kergetem, ezt az állapotot, akkor onnantól válik betegségé.
Lehet tudni, hogy mi az, ami miatt a szenvedély elveszti ezt a tápláló, feltöltő szerepét, és elkezd pusztítani? Hatni.
Hát ezt elég nehéz megmondani, mert egyéniségtől függ, vagy egyéni élettörténetektől és egyéni állapotoktól függ, de mindenképp, amikor az ember nem tud mögé nézni, hogy miért kergetek én egy-egy ilyen állapotot, hanem csak a kergetés és a hajszolása marad egy érzelmi állapotnak, akkor ez kockázati tényező. Tehát érdemes azt megnézni, hogy mi hiányzik. És az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember így, tudom, hogy elcsépelt és közhelyes szó, de az egyensúlyi állapothoz hozzátartozik, hogy az ürességeinket, a hiány állapotainkat is tudjuk megélni, ugyanúgy, ahogy az érzelmi telítettséget, ezt a szenvedélyes állapotot meg tudjuk élni. Ha valaki menekül a negatív érzelmi állapotok elől, akkor nagyobb a kockázata, hogy belefut, rögzül valami szenvedélybetegségbe.
Kultúra Stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel a függőségekről és szenvedélybetegségekről beszélgetünk. Vehetjük észre, hogy a szenvedélyből függőségre váltottunk.
Ha rögzül a tünetei, tehát ha rögzül az egyik ilyen dolog, hogy ismétlődik, hogy nem tudja kontrollálni, tehát mit tudom, valaki azt mondja, hogy na akkor most csak eddig csinálom, vagy mondjuk eddig használom a szer, de nem tudja kontrollálni, tehát hogyha túlkapások vannak, hogyha kényszeressé válik, ha kiesik ez az életéből, akkor megvonási tünetei vannak, viselkedésben, testi tünetekben, ezekről a tünetekről lehet következtetni, hogy már átment és szenvedélybetegségről.
Egyes vélekedések szerint a függőség egyfajta öngyógyítás. Mi a véleménye erről?
Szokták mondani, olyan értelemben lehet ezt a kifejezést használni, de nem szakmai, hogy egyfajta belső sérülést, elakadást az ember nem tud tudomásul venni, és akkor szüksége van valamilyen erőre, ami ezen az elakadáson, ami mindig újra elé kerül az életébe, ezen átsegíti, aminek a segítségével ezt kibírja. Tehát tulajdonképpen nem gyógyítja, hanem fenntartja az állapotot, illetve nyilván a függőség progresszív folyamat egy idő után leépíti az embert. Tehát öngyógyítás a szó abban az értelmében, hogy valami hiányt, valami elakadást segít elviselni, de nyilván nem gyógyul. A szószoros értelmében nem gyógyul, fenntartja ezt a rossz állapotot. A gyógyulás az mindig azzal együtt jár, hogy megnézem a gyökerét, és elviselem azt a fájdalmat, ami ezzel jár, hogy ránézek a rossz helyzetre. De igazából tehát a függőség az nyilván nem gyógyít semmit, csak leépít.
Kedves Rita addiktológiai konzultánst hallják.
Olyan értelemben, hogy ha nagyon nagy ez a seb, ez az elakadás, akkor ő nem bírja ki ennek a fájdalmát, akkor tényleg kicsit úgy hat, mint a fájdalom csillapító. Tulajdonképpen, hogy tompítja ennek a fájdalomnak a érzetét, de nem gyógyítja meg. És van, amikor vannak tényleg olyan helyzetek, amikor a személyiség tényleg nem képes ezt a fájdalmat elviselni, tehát olyan komoly élethelyzetek, olyan komoly belső sérülések, amiktől érthetővé, ha megértem, akkor érthetővé válik, hogy miért van szüksége annak az embernek erre a fajta fájdalomcsillapítóra. Tehát itt szeretném elmondani, hogy szenvedélybeteg nem úgy lesz az ember, hogy ma leülök és elhatározom, hogy na én akkor az akarok lenni, hanem van ennek egy olyan folyamata, ami oda víz. És itt akkor már a kockázati tényezőkről is beszélhetünk, hogyha nem kap valaki olyan támogató hálót, ami tényleg segítse az épülésbe, hanem viszi el bolond felé. Ezek olyan hatások, hogy nem tud ő megbírkozni, és ezért használ valamit, hogy kibírjam, tompítsam.
A stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel a függőségekről és szenvedélybetegségekről beszélgetünk. függőségek, szenvedélybetegségek felosztásáról.
Klasszikus felosztás az úgy hangzik, hogy két ilyen nagy függőség család van, az egyik a szerfüggőségek, amikor valamilyen szert, valamilyen anyagot viszek be a szervezetbe, és ezáltal különböző pszichés folyamatokat idézek elő, tehát itt biológiailag is befolyásolva van agyműködésen, idegpályákon keresztül a viselkedés, amikor az anyag hatására változik az állapotom. Itt a szerfüggőségeket aztán lehet különbözőképpen osztályozni, legális szerek, illegális szerek, vagy a hatásuk szerint, vagy halucinogének, vagy depresszánsok, vagy ilyesmiden. Ma már ez a felosztás a hatásuk szerint is nagyon elmosódott, mert eszméletlen nagyot fejlődött, ha lehet így mondani, a drogpiac, és a hatását is már nem annyira ismerik a szakemberek, tehát nagyon elment ez, de mindenképp maradt ez az osztályozás, hogy a szerfüggőségek, amikor egy anyag által változik a viselkedésem, állapotom, illetve a viselkedési függőségek, vagy magatartás függőségeknek is szokták nevezni, amikor valaki egy viselkedést ismétel, és ezáltal hoz létre magának egy megváltozott tudatállapotot, egy megváltozott érzelmi állapotot. És ez ugyanúgy rögzülhet, mint a szerhasználat. Tehát amikor hazamegyek, mondjuk nem tudok ellazulni anélkül, hogy ne nézném meg a kedvenc sorozatomat, vagy nem tudok úgy hazamenni, hogy ne menjek be egy bevásárlóközpontba, s akkor ott elcsellengjek. Tehát amikor egy-egy viselkedés rögzül, ez ugyanúgy bezárja az egyént, és nem kerül saját magával se, s a külvilággal sem kapcsolatban.
Hogyan ismerhető fel a határ, úgymond a zavart és az elfogadható viselkedés között?
Nagyon meglepő, de tényleg abszolút ugyanaz vonatkozik a viselkedés függőségre is, mint a szerfüggőségre, tehát hogyha kényszeressé válik a viselkedés, hogyha az ember ebből megpróbálja kimozdítani az illetőt, akkor látszanak a megvonási tünetek, tehát idegessé válik, türelmetlenné válik, amikor bezárkózik, tehát valójában megszűnik a külvilággal a kapcsolata, nem lesz igazi kapcsolat. Igazi kapcsolatot úgy értem, hogyha én valakivel igazi kapcsolatban vagyok, akkor nem csak információk közlése van, hanem önmagunk közlése is, tehát hogy észrevettem, hogy a másik mit akar, és annak hatására képes vagyok változni. De amikor ez a változás, oda-vissza változás, egymásra hangolódás nem történik meg, csak marad ez a puszta maximum információ csere, de nagyon gyakran még az sem, akkor ott már egy rögzülés van a személyiségnek a bezáródása ebbe a függő világba. Tehát függök attól, hogy el kell menjek, vagy végre kell hajtsam azt a cselekvést, ami nekem valamilyen módon megnyugvást ad, vagy érzelmi impulzust ad, és ha ezt szemrehányják, akkor, vagy próbálnak erről velem beszélni, akkor én ezt elutasítom, mentegetőzök, hazudozok, stb. Ezek mind a tünetei. Vagy pedig egy másik ilyen nagyon konkrét tünete, hogy ugyanúgy, ahogy a szerhasználónál növekszik az adag, amit elfogyaszt, ugyanígy a viselkedés függőségnél is növekszik a ráfordított idő. Növekszik a cselekvés intenzitása. Ezt úgy szokták mondani, hogy ez a tolerancia növekedése, tehát a hatás elérése érdekében az adagot növelnem kell, tehát a viselkedés mennyiségét, intenzitását is növelnem kell, hogy ezt a jó érzést megadja nekem. És a másik, hogy a kapcsolatok, a szociális környezet leépül, bezáródik ennek hatására. Ezek mind jellemzőek a viselkedési különbségekre is.
A stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel a függőségekről és szenvedélybetegségekről beszélgetünk. viselkedési zavarok felismerését vagy a függőség elfogadását. Ugye befolyásolhatja az is, hogy ezek a cselekvések mennyire elfogadottak a társadalom szemében, mert hogy amit mindenki csinál, az nem lehet rossz, gyakran hangzik ez el.
Ez csapda az illetőnek és csapda a környezetet, a családnak is, hogy ugye mennyire elfogadott, ez önmagával nem jelent semmit. Csak tovább szoktuk tolerálni. Tehát mondjuk tényleg, ha valaki illegális szert használ, az feltűnőbb, mintha is. De pont ez a nagy csapdája, vagy a viselkedési függőségeknél is. Nem tudom, ha extrém módon ezt vagy azt csinálja, az ember jobban felfigyel rá, de pont az a csapda, hogy úgy kezdődik, mint hétköznapi viselkedés. És nagyon észnél kell lenni, hogyha rendszeressé válik, ha rögzül, ha rosszul vagyok, ha nem csinálom, akkor ezek már előjelei a függőségnek, és akár az illetőnek, akár a hozzátartozónak ezekre fontos, hogy odafigyeljen és ne bagatellizálja el. Ez egy nagy csapda a függőségek kialakulásának a folyamatában, hogy addig mentegessük, hogy jó, hát mindenki csinálja, de nála mit okoz? Mert alkoholt is fogyaszt nagyon sok ember, és nem mindenki lesz alkoholista. A viselkedést is, egy adott viselkedést, most segítene, hogyha konkrétabban beszélnénk, de később biztos lesz rá lehetőség, hogy mindenki csinálja, az még önmagában nem jelent semmit, nem azt jelenti, hogy nem lehet nálam viselkedésfüggőség, nem alakulhat ki. Ahhoz több minden kell nyilván, de hogy önmagában ez nem egy biztonság, hogy akkor abból nem is lehet függőség. Hogy függőség elég sok minden lehet.
A függőség nem csak a testet roncsolja, hanem következményekkel jár a személyiség alakulásában is. Mit javasolna egy olyan személynek, akiről kiderült, hogy a függősége mögött a felelősségvállalástól való félelem áll?
Itt a újsó számomra nem az, hogy a felelősségtől való félelem, hanem önmagában a félelem. Hogy nagyon sok mindentől félhetünk, a felelősségtől is nyilván, és hogy ezt a félelmet nem mi választjuk. Tehát az nem az én döntésem, hogy én ettől vagy attól, például a felelősségtől akarok-e félni, vagy nem. Félelemnek van egy funkciója az adott helyzetben. És hát, hogyha eljut a szenvedélybeteg odáig, hogy ez kiderül, akkor onnantól lehet vele dolgozni. Tehát mindig a felépülésben az a kulcs, hogy a gyökerét megfogni, hogy honnan indult a függőség. Ha idáig eljutottunk már, hogy ez kiderül, hogy ő történetesen a felelősségtől fél, akkor azzal lehet dolgozni, akkor azt meg lehet nézni, hogy született, és el lehet dolgozni, és meg lehet tanulni a felelősséghez való más viszonyulást, meg lehet tanulni, hogy vállalni a felelősséget. De meg kell érteni, és ez egy nagyon hosszú folyamat megérteni ezt a folyamatot, hogy alakul ki konkrét esetben a felelősségtől való félelem.
A függő személy sokféle lehet, egyesek könnyebben válnak függővé, mások nehezebben, de milyenek az egyesek és kettesek?
A pszichológia területén ezek nem ilyen egyértelműek, mint mondjuk a biológia, az orvostudomány területén. Ott is még csak kockázati tényezőkről beszélhetünk, de itt is kockázati tényezőkről beszélhetünk, hogy gyerekkorban, fiatalkorban milyen fejlődési zavarok voltak, hol akadt el a személyiség fejlődése. Kockázati tényező nyilván a negatív környezeti hatások, negatív énkép, ezzel elég gyakran lehet találkozni, hogy a mai bizonytalan világban annyira nincs jövőképük nagyon sok embernek, nem csak fiataloknak egyébként, középkorosztálynak is ezt tapasztalom, hogy nincs jövőképe, vagy nagyon korlátolt, és nem tudja megélni a kreativitást, nagyon beszűkülve érzi magát, és akkor ezek az ilyen predesztinált mondatok, hogy én úgyse tudom, nekem úgyse sikerül, ezek mind kockázati tényezők, mert hogyha az ember nem érzi azt, hogy ő egy önálló lény, és képes jól működni, adott körülmények között olyanok, amilyenek, de adott körülmények között meg lehet tanulni jól élni. Most a jól élni nyilván nem anyagi viszonylatban, hogy most akkor mekkora a fizetésem, és mennyit költhetek belőle, bár nagyon kockázati tényező az is, hogyha valaki erre redukálja a jövőképét, vagy az életképét, egyáltalán az élettől való elvárását, nem az, hogy magammal olyan kapcsolatban legyek, hogy érzem, hogy életképes vagyok az adott körülmények között, és használni tudom az élet lehetőségeimet. Hogyha ez nincs, akkor ezek mind kockázati tényezők, vagy különböző fejlődési krízisek, például egy munkahelyi nagyon nagy probléma vagy stressz, amikor nincs erőforrása a megküzdéshez az illetőnek, akkor ez mind befolyásolhatja, vagy létrehozhat olyan helyzetet, ha akkor találkozik az illető valamilyen szerrel vagy viselkedéssel, akkor elvitte a vonat. És egy másik nagyon komoly kockázati tényező vannak, különösen a szerfüggőségek esetében genetikai adottságok is. Érzékeny felépítésű emberek, és például van ilyen, hogy valaki, főleg, hogyha a családban voltak, például alkoholtüköknél ezt már bizonyították is, hogyha voltak a családban, akár visszamenőleg több generáción, vagy korábbi generációban alkoholfüggő, akkor könnyebb a kapcsolódás a szerrel, tehát könnyebben kialakul a függőség. de ez önmagában nem magyarázza a függőséget. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden olyan ember alkoholfüggő lesz, akinek az apja, anyja vagy nagyszülei közül valaki alkoholfüggő volt, tehát ez nyilván nem igaz, de hajlamosító tényező.
Kedves hallgatóink, műsoridőnkre tekintettel itt megszakítjuk beszélgetésünket kedves Rita addiktológiai konzultánssal. Folytatjuk jövő szerdán ugyanebben az órában. A jövő heti folytatásában többek között arról szólunk, hogy leküzdhető-e a szenvedélybetegség akaraterővel. Képes-e egy függő leszokni kóros szenvedélyéről egyedül, csoportterápia nélkül? Tartsanak velünk jövő szerdán is! Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma a Sári Szabolcs szeptet zenélt, adásidőnk végéhez közeledve pedig Daniel Waples-t hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!